Ha Istennel, akik találkoztak a Szentírásban, szentírási szereplőket fogok elővenni az elmékedésbe. Ismerősek, de talán egy-két dolog van, amit aláhúzunk, és úgy lelki táplálék lehet a advent hátralévő részében. Biztos, hogy rácsodálkoztatok már ti is arra, hogy az őszövetség istenkép az egészen más, mint a pogányok istenképe. Ha nem is olyan markánsa jön ki az Ószövetségben, mint az Újszövetségben, hogy Isten lényeg a szeretet, de azért megmutatkozik az irgalma az Ószövetségben is. Azzal, hogy kinyilatkoztatja magát Ábrahámnak is, most nem akarom az összes ószövetségi alakot felsorolni, mindenképpen kuriózum, hogy Isten megszólítja az embert. Ábrahámban, Mózesben, stb. Ami óriási, hogy szövetséget is köt az emberrel. Ez egy nem egy olyan formális dolog, hogy Isten válaszolt, így megígéri, hogy megtartja a parancsokat, Isten meg azt mondja, hogy nem marad el az áldás, ha megtartjátok a parancsokat, és van sok olyan történet, ahol éppen talán a szentírók úgy írják le a történéseket, a nép szenvedését, hogy ez azért történt, mert nem tartották meg Isten parancsait. Hát ma is így beszél az utcembere, nem? Milyen ez az Isten megver bennünket? De arra nem gondol, hogy az, amit ő csapásnak érez, vagy próbatételnek érez, az amiatt van, hogy mintha én nem tartanám meg a stopptáblát, és belém jönnek. Hát akkor nem a Isten a hibás, még nem a nem tudom én kicsoda, hanem nem tartottam be a szamájukat, és annak a keserű vagy savonyú gyümölcsét kell élveznem, vagy nem élvezem, hanem panaszkodok miattam. Nagyon erős az Ószövetségben, és ezért a választott népnek megint rendkívüli az, amit ők Istenről tartanak, és újdonság a pogányokhoz képest, hogy mindig a történelmi eseményekben is fölfedezik az Istent. Jó lenne a mi nekünk is, újszövetségi embereknek is, hogy fölfedeznénk, és rácsodálkoznánk, amikor az Isten ránk köszön, és a mindennapi eseményekben és dolgokban. Most néhány szereplőt néznénk, okulásunkra meg segítséget nyújthatnak számunkra, akik nem is olyan túl sokat beszélnek Jézussal, de a Jézussal való találkozásban egy sajátosan módon tapasztalják meg Jézusnak a szeretetét, és így is mondanám, hogy más-más arcát fedezik fel Jézusnak. Én azt gondolom, hogy itt mindjárt elmondanánk, hogy Jézusról milyen képünk van, lehet, hogy annyiféle képet rajzolnánk meg Jézusról, ahányan vagyunk. Hát Isten végtelen, tehát hogy nekem, vagy nektek, vagy nekünk, vagy külön-külön, hogy mutatja meg magát, vagy hogy tapasztaljuk meg az ő szeretetét. És ezért most nem a hosszú beszélgetéseket veszem elő a Szentírásból, hanem talán nem is sokat tudunk róluk, de egy-egy szó elárul valamit erről az emberről, és hogyha úgy hallgatjuk, vagy úgy elmékedünk a jelenetről, vagy az emberről, aki a Szentírásban találkozik Jézussal, akkor a mi készületünket is segítheti. Tehát a kicsi mozzanatokra figyeljünk oda, majd amikor idézem ezeket a szereplőket. Első ilyet, akit idézni szeretnék, vagy hogy magunk elé állítani szeretnék, a buzgó Simon. Ő 12 apostol között van. Föl vannak sorolva az apostolok, ebből 6-ról tudjuk, hogy ki kicsoda, János, Péter, stb. Szerepelnek az eseményekben, de van vagy 6, akikről nem sokat tudunk. Még talán Mátéről, hogy meghívta Jézus, mint vámos. De Simonról csak ennyi van, hogy oda van téve a neve elő, hogy buzgó Simon. Mit segíthet ez a buzgó Simon? Nem, ha kicsit ember elidőzik a fölötte, akkor azt látja, hogy hát mi sem vagyunk a világ leghíresebb emberei, vagy azok vagyunk, nem tudom, közöttetek lehet, hogy van. És mégis, és néha talán meg is jegyezzük, hogy hát engem nem vesz észre senki, és lehetne tovább sorolni. Emlékszem, egy atya, meghaltak már, amikor kezdő pap voltam, egyszer azt veszem észre, hogy gyűlésen egymás cikizik, a két atya, osztálytársak voltak, és mind a kettő jó tanuló volt, de az egyiknek valahol volt egy sikertelen latin dolgozata, nem ötöst kapott rá, hanem négyest. És az osztálytársa, aki pedig ötös kapott, előidézte, de hát öreg papok voltak már akkor, és még mindig visszaemlékeztek, és mondta, hogy Józsikám, a te latin dolgozatod csak négyes lett, ez még begurult. És nem szóltak egymáshoz egész kerületi gyűlés alatt. Tehát ez a pap bácsi úgy látszik, egyik azért volt picit sáros, mert ilyeneket nem hozok fel szeretetből, ha már tudom, hogy a másik nagyon érzékeny. Másik meg, hogy hol volt már az, hogy most négyes lett a dolgozata, és nem ötös lett. Sokkal több lelki élménye lehetett volna, meg sokkal többször meglátogatta biztos Jézus, és adott neki lelki élményt, hogy azon fönnak adja, hogy 40 évvel ezelőtt milyen volt a latin dolgozata. Na tehát ilyenek vagyunk, és minket is kikezdhet ez vagy az, és azt mondjuk, nem vagyunk híres emberek, vagy nem méltatják a munkánkat, vagy éppen megfeledkeznek rólunk, talán jusson eszünkbe ez a Simon, hogy semmit nem tudunk róla, de megmaradt róla, hogy buzgó. Ha a Szentlélek ezt megengedte, hogy megmaradjon róla, akkor biztos, hogy áll lesz. Hogy a 12, nem olvasok, hogy buzgó Péter, buzgó János. A szeretett tanítványt azt olvassuk Jánosról. De az, hogy buzgó Simon, és nem is tudunk többet róla. Tehát nem kaptak pozíciót, vagy olvasnánk, hogy eljutott Rómába, vagy Efezusba, vagy bárhová, azt Pálról olvassuk. Mit akar ez jelenteni? Nem azt jelenti, hogyha valami nagy élményem nincs, vagy éppen nem méltatnak, ez nem azt jelenti, hogy Isten elfeledkezett rólam. Isten nem feledkezett el rólam. Tehát Isten megbecsül minket, ha buzgók vagyunk. Nem baj, hogy nem tapsol a világ, nem mi szereplünk a sajtó első oldalán, vagy valamilyen sajtótermék első oldalán, nem baj. Legyünk Isten szeretők, és örüljünk annak, csak álljon ránk az, hogy buzgó. Nagyon meglepő ez, mert ott van a Mária, aki kenetet visz Jézusnak, és biztos visszaemlékezik egy kis nüanszra, hogy megint az Isten pedagógiája van benne, kritizálják, még a Júdás is megszólal, hogy ezt mennyire lehetett volna adni. És Jézus megmondja, hogy sok mindenről a történelemben lehet, hogy beszélnek, de őróla, ha jól olvasom szó szerint, bárhol hirdetik az evangéliumot a világon, az ő tetteiről megemlékeznek. Ez a Márk 14.9-ben van. És így is van. Mi is szoktuk olvasni a Szentírásból, hogy Mária megkente Jézus lábát. Bárhol hirdetik az evangéliumot, erről az eseményről megemlékeznek. A következő szereplő, aki ismerős, ott nagyon érdekes módon mutatja meg Jézus az arcát. Péter. Van egy-két jelenet a Szentírásban, ahol ismerős előttünk, András odaviszi Jézushoz Pétert, emlékeztek igaz, hogy megmondta, gyere Péter, nézd meg, itt van a Messiás, ott van a kánai menyegzőn, és kronológiailag látjuk, hogy egyszer, mint a Péter eltűnt volna Jézus mellől. Mert ez az első találkozás nem olyan volt, mint Jánosé, aki visszaemlékszik, amikor Jézus megkérdezik, hogy Uram, hol laksz? Gyertek, nézzétek meg. És azt írja a Szentírás, hogy aznap nála maradtak. És János öregkorában is visszaemlékezik, hogy ez délután 3 órakor történt. Órára is visszaemlékszik János. Péter pedig, hát az, hogy András azt mondta, hogy megtaláltuk a Messiást, azért Péter tudta, hogy mit jelent ez. De nem maradt Jézus mellett. Még a kánai menyegzőn is ott volt a csodálatos első csodája Jézusnak. És mikor jön a fordulat? És ez az érdekes. És ez lehet mielőttünk is példa, meg csodálhatjuk, elmékethetünk róla, vagy magunkat is be lehet helyettesíteni. Akkor, amikor azt olvasok a Szentírásban, a tömeg vette körül Jézusot a Genezareti tó partján, jöttek az emberek hozzá, és ott föltűnik, hogy néhány bárka meg ott van a part mellett, javítgatják a hálót, mosogatják a hálót. Tudjuk, hogy éjszaka kint voltak, de ez a jelenet, hogy ezek, mintha észre se vennék Jézust. Hát bocsánat, ha bármelyikünk ott lett volna a kánai menyegzőn, és most újra közelünkbe jön Jézus, hát most azzal a szakadozott hálóval foglalkozunk, vagy pedig menjünk oda, és mi is hallgassuk Jézust. Tegyük félre a dolgokat. És Péter nem tette félre, meg a többiek sem. Ott elbíbelődtek a hálóval. Hallották is, nem is, hogy lehet így, hogy Jézus ott van, és nem ráfigyelnek, hanem a mindennapi dolgaikra abba elvesznek. És mikor jön a fordulat, és ezeket a pillanatok nagyon-nagyon sokat jelentetnek, akkor Jézus megszólítja. Azt mondja, hogy Péter, beszállhatok a bárkádba, és evez bejjebb. És onnan kezd el Jézus tanítani. Két hétben lehet, hogy minket is megszólít. Beszállhatok az életedbe jobban. Beengedsz jobban az életedbe. Jelenések könyvében szép az a Laodice egyháznak, amit ír János, hogy az ajtód előtt állok és zörgetek, kopogok. Aki beenged, az nála lakom, vele étkezem, ő meg vele. Tehát az intimitás. Azt hiszem, mindenünk lelki életében van hiányosság, hogy talán ebben két hétben még ezen is elgondolkodhatunk, hogy beengedem Jézust az én életembe jobban, vagy hol kéne jobban beengednem. Péter nem mond nemet, Jézus beszáll, sőt, még a tanítás után mit mond Péternek? A lehetetlennek tűnik. Ez is nagyon érdekes. Ami Péter fejébe meg se fordul, örül, hogy befejezték az éjszakai halászást, és azt mondja, menjetek ki és vesétek járót. Itt történik, hogy Uram, már egész éjszaka alászunk, semmit nem fogtunk. Most mégis kivetem a hálót, azért hozzáteszi, de te szavadra kivetem. Tehát valami elindul Péter lelkébe. Már Jézus a bárkájába ül, onnan tanít. Most megint kér valamit Jézus, de hát eddig már biztos örül Péter, hogy az ő bárkájából tanít Jézus. Na, hát akkor a te szavadra kivetem, és jön a csodálatos halfogás. És itt írja le a Szentíró, akkor partra vonják a halat, kiválogatják, és ott hagynak mindent, és követik Jézust. Attól kezdve már ilyen leírás, meg ilyen alapos leírás nincs Péter életében, hogy újra visszamennek, majd a föltámadás után mennek halászni, de az egészen más. Attól kezdve Jézus mellett van mindig Péter. Csodálatos halfogás, a csoda révén. Nem volt elég, amit András mondott, hogy megtaláltuk a Messiás, és ő találkozott. Kellett egy ilyen csoda, ami Péter még jobban elgondolkodtatta, hogy itt a Messiás közöttünk. De nem volt ez ilyen folyamatos Péter életébe, ahogy az indulás is ilyen, ahogy elmondtam. Gondoljunk bele, amikor egy csodálatos hitvallást tesz. Megkérdezi Jézus, kinek tartják az emberek az ember fiát? Vannak Illésnek, vagy Keresztelő Szent Jánosnak, vagy valamelyik nagy prófétának. És Jézus megkérdezi, és ti kinek tartotok engem? Síri csend. És aki megszólal, az Péter. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És mit mond neki Jézus? Boldog vagy, Simon, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. És Máté leírja, hogy és neked adom a mennyek országának kulcsait, és akkor kap új nevet. De miért érdekes ez? Tehát magunkra is ismerhetünk. Néha teszünk egy nagy hitvallást Jézus mellett. És másik pillanatban egy nagyot esünk. Amikor Jézus azt mondja, hogy fölmegyünk Jeruzsálembe, és ott elmondja Jézus, hogy mi vár rá. És Péter megszólal, ments Isten, Uram! Ez nem történhet veled. És mit mond Jézus neki? Takarodj, sátán. Mert emberi módon gondolkodsz, és nem Isten terve szerint. Nem tudom érzékeltetni, hogy fent és lent van egyszerre Péter, vagy a életébe. Mi volt itt a Péter gyöngesége? Ami, én gondolom, velünk is előjöhetett. Legalábbis én a papi életemre, ha visszagondolok, sosem akartam, hál' Istennek, otthagyni a hivatásomat, sosem törtek le a negatívok, hogy az ember nem dolgozott továbbra is szívesen a hívekért, de azért voltak olyanok, hogy az ember időnként zárójelbe tett dolgokat. És Péternek is ez volt a gyöngesége. Zárójelbe tette, hát az nem lehet Jézussal, aki csodát tesz, halfogás és leprás tisztít, és most még Jeruzsálembe akar meghalni. És ez nagyon jellemző ránk is. És jó, ha ebben két hétben figyeljük oda, hogy mit szoktunk mi zárójelbe tenni. Lehet, hogy rátok nem áll, de a lelki életben vannak ilyenek, hogy jaj, most nem volt időm imádkozni. Nem elemezzük, hogy miért nem volt időm, mert ha elemezzük, akkor rájövünk, hogy hát azért ez is meg kellett volna ezt az áldozatot hoznom, ha szeretem az Istent, és tudom, hogy mit jelent az Isten. Zárójelben, nem értem rá. Fölvetette most adventbe, hogy nem volt ebben kis templomban, ahol vagyok, én plébános mindig hajnali mise, és oda kerültem, bevezettük, és hát ennek a hozománya, hogy mondjuk általában 8-10-15-en vannak egy reggeli szentmisén, hát jó sok templom van ott körülöttünk, de most 40 alatt sose voltunk még reggeli szentmisén, 6-kor kezdjük. Iskola nem erőlteti meg magát ugyan, de azért 8-10 gyerek ott van, és most úgy szervezik a tanárok, hogy mindig osztály is van egy-egy héten. Valamelyik osztály héten is lesz ilyen. És hát reggelire meg vannak invitálva a gyerekek, de hát hányan zárójelbe tesznek dolgokat? A korán van. Egyébként buzgó keresztények. Gyakorolják itt. Papként úgy próbálom győzködni őket, hogy hát csak egyszer egy héten keljük fel, hogy megtapasztaljuk, hogy mit jelent, hogy fölkelek, álmos vagyok, áldozatot hozok, és ott vagyok a reggeli szentmisén, és nyilván akkor annak rendkívüli áldása is kísér, majd a szentmise áldozatnak az áldása is, ott lesz a napomban, vagy a következő napokban. Tehát vannak ilyen zárójeleink, amiket mi is olykor-olykor, nem is így a szentmisével kapcsolatban, de lehet, hogy a gyónásunkkal kapcsolatban van zárójel, lehet, hogy a munkatársunkkal kapcsolatban van zárójel, hogy hát az nem lehetetlen ezt az embert megváltoztatni, vagy előtte tanúságot tenni. Figyeljünk erre. Tehát szép ez, Péter, hogy lassan-lassan, és mikor oldódik fel ez a zárójel? Amikor elsodorja Pétert Jézus szeretete. Az pedig a feltámadás után. Amikor ott a Genzereti tópartján megkérdezi tőle Jézus, hogy Péter, félrehívja. Péter, szeretsz engem? Szeretlek, Uram. És még egyszer, Péter, szeretsz engem? Uram, szeretlek. És harmadszor is megkérdezi, hogy szeretsz engem, Péter? És akkor Péter úgy, lehet, hogy elcsukló hangon, ezt nem írja a Szentírás, csak az ember el tudja képzelni, ahogy válaszol, Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Tehát ebben benne van minden. Leomlanak a falak, megnyílnak a zárójelek Péter életébe, és azt mondja Jézus, hogy legeltess bárányaimat. Jézus minket se hagy békén. Tehát életünk végéig kísérni akar, be akar lépni az életünkbe, át akarja alakítani, egyrészt a hitünket mélyíteni, át akarja alakítani a gondolkodásunkat, cselekvésünket. Magához igazítja. És van sok ilyen példabeszéde Jézusnak, amit talán ide is lehetne kapcsolnunk, most így a karácsony készületenkhez, de tudjuk azt, a atyám a szőlőműves. Addig még jó, amikor azt mondjuk, hogy hát a nem termő ágokat lemetsz rólam, a szőlőműves. De amikor azt olvassuk, hogy megtisztítja a termőt, hogy még több termést hozzon. Itt szoktunk fönnakadni. Mert minket is tisztít. Hogy még többet teremjünk. Talán így értitek meg, hogy miért hangsúlyozom annyira, és nyomatékosan mondom, hogy lehet, hogy a zárójelet akarja Jézus eltüntetni az életemből, lehet, hogy éppen tisztítani akar valamilyen formában, hogy még többet teremjek. Visszaemlékszem, és nyilván ezek nagy dolgok egy családon belül, amikor édesapám is nyugdíjas lett, és hát édesanyám mindig járt templomba, dolgozni nem dolgozott, csak négyünket fölnevelt, tehát a háztartásban volt mindig. De amikor édesapám nyugdíjas lett, akkor mindig előre megmondta, hogy figyelj, jön az advent, egyébként szentmisére járó ember volt édesapám is, most éppen eszembe jutott, hogy mindig úgy láttam a gyóntató szék előtt, mint paraszt ember, aki fél térdre, egy kicsit előbbre lépett a sorbálóktól, így fél térdre ereszkedett, kalap az nyáron mindig a fején volt, télen-nyáron kalapos ember volt, és kezébe vette a kalapját, és úgy fél térdre, és arra rákönyökölt a egyik térdére is, és úgy megmaradt bennem, és most így papként látom, hogy ez egy óriási jel volt. Akkor nem fogtam föl. De ő mindig így ment be a gyóntatószékbe előtte, hogy ott fél térdre ereszkedett még, és biztos készült ő ma otthon is. És azt mondta édesanyámnak, hogy úgy legyen az advent, hogy most a legkisebb gyerek nősülés előtt áll, minden hajnali misére megyünk, mert felajánljuk érte ezt a karácsonyi készületünket, hogy úgy sikerüljön a házassága, a családi élete, stb. Harmadik, akit szeretnék odaállítani elétek, irgalmasság éve elmúlt már. Ennek a jelenetnek meg azért van nagyon sok üzennivalója számunkra, mert találkozik egy ember, és találkozik Jézus. És a találkozás mind a két ember befolyás, vagy hát Jézus Isten is, most értsétek jól, mind a kettőt befolyásolja, akik a találkozóban részt vesznek. És ez a történet pedig Zakeus. Jézus megérkezik Jerikóba, és jön a tömeg. Nem mellékes, hogy azt írja a Szentírő, hogy Jézus Jeruzsálembe tart, mert ez nem olyan, mintha ti azt mondjátok, hogy hát most elmegyünk Miskolcra, és megbeszítek a vonatjegyet. Jézusnál, amikor a Szentírók ezt írják, mindig az van mögötte, hogy Jézus az életét ott fogja befejezni, a földi életét. A megváltás nagy eseménye ott fog bekövetkezni. De nem egy megszokásból írják a Szentírók, hogy Jézus Jeruzsálembe tart. Mert sose teszik hozzá a Szentírók, hogy ja, most csak azért megy fel, hogy. És itt is egyértelmű, hogy Jézus megy, hogy befejezze az Atya által kapott megbízatását. Így érkezik el Jerikóba. Ott van ez a vámos Zakeus, nem akárki volt, mert a vámosok fejedelme. Tehát egy KFT-je volt magyarul, aki kiszolgálta a rómaiakat, szedte az adót, és jó menő üzlet volt ez, akkor adóbeszedés, de nem is szerették. Tehát pogánynak, istentelennek mondták az írástudók és a farizeusok Zakeust, vagy a vámosokat. És gondoljuk, hogy ez az ember, ha ezt a feladatot ellátta, akkor hát sok mindenbe tele volt hiányossággal, űr volt a lelkébe. Érzelmileg is csak a pénzhez kötődött. De a dolog, mindent olyan dologszerűen kezelt. Valószínűleg nem volt érzéke az emberi kapcsolatokban se, azon kívül, hogy csak beszedte az adót. És valami megmozdult ebbe az emberbe. Jézusról hallhatott. De nyilván ő az életformájával nem követte Jézusi tanítást. Lehet, hogy csak rácsodálkozott, ha teszem azt, ő is hallott, hogy Jerikóba vakokat is meggyógyított Jézus. Tehát ő olyan mélyen volt és megvetett volt, azt szokták mondani, hogy az írástudók, farizeusok még képesek voltak ilyen gesztus is tenni a vámosok felől, leköpték őket az utcán. És ez az ember tehát ki volt üresedve, tele volt vágyjal, ezt mi mutatja? Látni akarta Jézust. És ezért fölmászik a fügefára. Hát hozzáteszi a Szentíró, hogy alacsony termetű volt. Na de hát, bocsánat, a ti polgármesteretek a fölmászna a fára, az, hogy valamit jobban lásson, azért megmosolyognánk, és nem biztos, hogy bevállalná. Ha csak hecből nem. Vagy a köztársaság elnök. Na. Tehát sorolhatnánk, hogy fölmászik ez az ember a fára, hogy lássa Jézus, mert sokkal erősebb volt benne az a vágy, ami miatt üresnek érezte magát, valami hiányzott, valami új életet keresett, de nem tudta, hogy hogyan. Csak valami sejtése volt, hogy a Jézusról hallott dolgokat, akkor tegyen meg mindent érte. Az is, hogy fölmászik a fára. És itt jön a nagy fordulat. Jézus részéről pedig miért érdekes? Ezt nem szoktuk sokszor aláhúzni Jézus lépésével kapcsolatban. Hát Jézus, mint Isten látja, észrevehette Zakeust. De miért nagy dolog ez a megszólítás? Hogy gyere le, Zakeus, a fára, ma a te házadban akarok megpihenni. Nálad akarok ebédelni. Majdnem hasonló, mint akkor Péternek mondod, hogy Péter, engedj be a csónakodba. Zakeus, gyere el, mert most hozzád akarok betérni. Lehetne nagyon megdöbbenni azon, hogy néznek az írástudók és a farizeusok Jézusra, mint ahogy máskor tettek is megjegyzést, még most is. Szóba áll a bűnösökkel. Nem fér be a fejükbe, hogy a messiás, Jézus mondja is, hogy Isten fia nem azért jött el fel, hogy elveszítse az embereket, hanem hogy megmentse. És Jézus meg így bevállalja a megszólást, a bántást, ezt a buta megjegyzéseket, hogy még, és azt a hitetlenséget, hogy még mindig nem ismeri föl benne a messiást. Így mondom most emberileg, hogy inkább örülnének, hogy itt van közöttünk a messiás is, és most Zakeussal is beszélget. Persze nem láttak odáig, hogy Jézus azt is látta, hogy az ember meg fog változni. Találkozik az Isten irgalmával. És ezt honnan tudjuk, hogy ez nagyon megérintette őt, hogy Jézus megszólította. Azt mondja, Uram, négyszeresen visszafizetem, akiket megkárosítottam. Sőt, arra is hajlandó volt, hogy másokkal jót tegyen. Vagyonának a másik feléből. Tehát amikor találkozik az Isten irgalmával, minden megváltozik. Megtalálja az új életet. És mi változik Jézusban? Ezt nem szoktuk eléggé hangsúlyozni. Lelkiírók, meg teológusok, hogy elidőznek fölötte, ahogy mondtam már korábbi gondolatomban, hogy Jézusról azt írja a Szentíró, hogy Jeruzsálem felé tart, hogy befejezze az Isten művét. És ez nagyon megdöbbentő. Spirituális megközelítés, tehát ne teológus füllel hallgassátok, meg rációval. De Jézus ebben a pillanatban azt érzi, hogy amiért őt az Atya leküldte a földre, akármennyire a cél, hogy ott adja oda az életét, álljon meg egy pillanatra, mert valakinek most kell életet adni. Egy új életet. Hát ha pedig fontos volt Jézusnak, hogy Jeruzsálembe menjen, mert teljesíteni akarta a mennyei Atya akaratát. De egy pillanatra megáll, hogy mi is most a mennyei Atya akarata. Én azt gondolom, itt van egy nagy üzenet a lelki értelemben, mi hányszor szoktuk megkérdezni, hogy Uram, ma mit akarsz? Olyan szép lesz, majd hallanunk a szűzanyát, majd a jövő vasárnap, negyedik vasárnap, amikor az Gábor angyal megjön, és Szűzanya kimondja a felkérés, hogy történjék velem szavaid szerint. És itt van Jézus, megáll, nem törődik a megjegyzésekkel, a gúnnyal, ahogy tekintenek rá írástudók, farizósok, akik sose ismerték el messiásnak, hanem van egy ember, akit meg kell mentenie. És ez az Isten akarata. És megáll. És tudjuk a történést. Na, ebből is tanulhatunk a lelki életünkre, hogy most 2 hét van még. Merjen bátrabban megkérdezni reggel, amikor elindulok, Uram, beterveztem a napomat, de történjék szavaid szerint. Lehet, hogy fele dolgot, 3 szobát ki akartam takarítani, ilyen egyszerűen leszoktam mondani, és csak egyet sikerült. Most nem áll meg senki előttem a családból, mert 2 szoba úgy maradt. Van bennem akkor szeretet? Vagy azt mondom, hogy Uram, eddig jutott ennél erőm. Lehet, hogy valaki jött embertársam, ilyen Zakeus féle, és nem mehettem, hogy a másik 2 szobát is kitakarítsam, hanem szóba álltam vele. Mert lehet, hogy lelkileg szüksége van arra, hogy rám köszönt, megálltam, beköszönt, és beszélgetünk. Nem mondja egy prédikációban is egyik atyás, hogy azt mondom, hogy még ma, vagy holnap, vagy a jövő héten vásárolni a áruházba, próbálj úgy belépni, hogy irgalmasságot hogy tudom megélni. Mi az Isten akarata? És Zakeus meg Jézus találkozásában ilyen sok lelki gondolat elindulhat bennünk, hogy nem csak én változok, vagy változtat rajtam Isten, hanem látjuk, hogy Istennek is örömet szerezhetünk azzal, hogy az irgalmasságot gyakoroljuk. Talán hagyj egészítsem ki még a gondolatomat az utolsó percekbe. Lehet, hogy valahol olvastátok, de nagyon, nagyon meglepő, és beletartozik Jézusnak a szeretetébe, amivel megint valamikor az első elmékedésben mondtam is, hogy a megtestesüléssel se tud mit kezdeni a gonosz, a sátán, hogy Istennek ekkora szeretete van az ember iránt, És nyilván Jézusnak minden gesztusában ez van benne. De ez, hát Jézust valahol, hogyha találkozunk vele, meg szoktunk találkozni vele az imádságban, meg keresjük most az adventi szentidőben, azért Jézus megtanít úgy gondolkodni, ahogy ő gondolkodik. Megtanít úgy cselekedni, ahogy ő cselekedett. Nyilván ő Istenként is teszi a dolgot, de ezért jött a Föld, hogy megtanítson bennünket arra az életformára, amit ő így is fogalmaz, hogy Isten országa elérkezett közétek. Isten országa azt jelenti, hogy elkezdte Jézusi életforma testet ölteni. Bennem, bennünk, közöttünk, plebániánkon, ahová az Úristen küld napközben. És amit szeretnék, kicsit humoros a dolog, de talán megmarad ugye a lelketekben, ha nem is minden, de az a példa, hogy Jézus gyöngeségei. Nem is tudom, hány ezt sorol föl, de csak szavakat fogok, vagy mondatokat fogok mondani. 5-6 ilyen gyöngeségét fogom Jézusnak felsorolni. Ez onnan indult el, hogy lehet, hogy a nevét hallottátok, a Van Thuan bíboros, ez vietnami bíboros volt, aki a kommunizmus alatt börtönben volt, és 75-ben letartóztatták, fiatal püspök volt, és 12 évet töltött a börtönbe. És a börtönőröket is egy-kettőt megtérített, és veszélyes volt a börtönőrök számára, és akkor a parancsnok elrendelte a börtönparancsnok, hogy egy börtönőr legyen mellette, mert akkor az összeset megtéríti a szeretetével, akkor az veszélyes az egész börtönre. De hát egy embert megtéríti, azt még elnézzük. És nem is ez azért, ez is érdekes az ő életébe, de ami nagyon érdekes, börtönőrök elkezdték cikizni. No, tehát ha Istenbe hiszel, fiatal püspök vagy, hogy engedheti meg az Isten, hogy te a börtönbe legyél? Ezt írja. Éreztem, hogy olyan választ kell találnom, amelyet ők is megértenek. Ekkor támadt ez az ötletem, mindent elhagytam és követtem Jézust, mert szeretem gyöngeségeit. Jézusomnak pedig 6 gyöngesége van. Tehát követtem Jézust, mert szeretem gyöngeségeit. Első gyöngesége Jézusnak, rossz az emlékező tehetsége. Humoros, azért mondom. Mire gondol a bíboros? Elfelejti a latornak a bűneit. És azt mondja neki, hogy még ma velem leszel a mennybe. Megbocsát neki. Mint ha nem is emlékezne a bűneire. De ugyanígy a tékozló fiúnál is. Fiam, örülj annak, hogy testvéred hazajött. És nem az, hogy mit pazarolt el. Tehát adjunk hálát mi is, hogyha ilyen feledékeny Jézus velünk kapcsolatban és a bűneinkkel kapcsolatban. Második gyöngesége, rossz matematikus. Rossz matematikus. Miért? Hát ott a pusztába elmegy egy bárányka 100-ból. A 99-et meg ott hagyja. Mit csinál addig a oroszlán a 99-el? Zakeust hozza föl példának, ő maga is, hogy Zakeus is egyetlen egy. Köszönjük meg Jézusnak, hogy mi is mindig fontosak vagyunk a számára. A harmadik gyöngesége, nem ismeri a logikát. Azt mondja, Jézus példabeszéde az elveszett drakmáról elmondja. Hát bocsánat, ismerjük a történetet. Mit elkövetett az asszony, hogy ezt az egy drakmát megkeresse? És mit csinál utána? Lakomát rendez. Hát akkor miért kereste az egy drakmát? Hát valamit meg akart vásárolni, és nem volt elég pénze. És itt meg úgy zárul a történet, hogy meghívja a szomszédi asszonyokat, és mulatoznak. Hát nem ez lenne a logika, és Jézus nyilván más a logikája. Negyedik gyöngesége, Jézus kalandor. Mindaz, aki kicsit is ad egy vállalat reklámjára, vagy egy politikai jelölt futtatására, nagyon ügyel arra, hogy a jó programot készítsen, és sok mindent megígérjen a jövendő klienseinek. Ezt átéltük már egyszer-kétszer. Nem így Jézus, aki pontosan az ellenkezőjét teszi. Az ő propagandája úgy tűnik, kezdetől fogva sikertelenségre van ítélve, hiszen semmit sem ígér azoknak, akik majd követik. Kalandor voltának a tetőfoga, 8 boldogság. Boldogok, akik sírnak, boldogok, akiket üldöznek, boldogok, akik. Tanítványok mégis megbíztak benne, és követték. Köszönjük meg Jézusnak, mondja a bíboros, hogy minket is magával ragadott, mert egyikünk sem bizonyult volna alkalmasnak arra, hogy munkatársa legyünk. 5. gyöngesége, nem ért a gazdasági ügyekhez. Hát emlékszünk a szőlőskert dolgozó napszámosainak, hogy adja a fizetést. Annak is annyit ad, aki csak 1 órát dolgozik, még annak is, aki reggeltől ott van, és hát méltatlankodnak is. Maga Jézus adta meg a furcsa viselkedésnek a magyarázatát. Minden, amink van, Isten ajándéka. Köszönjük meg Jézusnak, hogy minket is felfogadott szőleibe. És 6., egy utolsó, a rossz tanár. Miért rossz tanár? Ma már régen fölmondtak volna neki a tantestületbe, ha ezzel a stílussal ő beáll a tantestületbe. Miért rossz tanár? Nagyon, nagyon humoros, de annyira mély lelki üzenet van benne. Mert megmondja, hogy mi lesz az utolsó ítéleten, a dolgozatnak a témáján. Nem? Mindjárt idéz is a bíboros atya. Azt mondta, hogy ott majd azt kérdezik tőletek, hogy mit tettünk érte. Válasz pedig az lesz, hogy amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. Az összes parancsolatokat pedig lefokozta 2-re. Amelyek ugyanakkor egységbe fonódnak, szeresd Istent, és szeresd az embereket. Tehát megmondja, hogy mit kérd az utolsó ítéleten is. Éhes voltam, vándor voltam, néhányat felsorol. És ezzel a gondolattal fejezi a bíboros. Amikor erről a szeretetről elmékedem, szívemet eltöldi a boldogság és a nyugalom. Hiszen nem életem végén, hiszen, hogy életem végén az Úr engem is magához vesz, mint egyikét kis napszámosainak, én pedig mindörökké fogom dicsérni irgalmát. Boldog leszek, hogy megláthattam Jézusomat minden gyöngeségével együtt, amelyek, hála Istennek, maradandóak. Hát talán a Betlehemet is láthatjuk így, hogy elég gyöngének mutatkozik Jézus, és mégis van, aki észreveszik benne az Istent és téderesnek, a pásztorok, a napkeleti bölcsek. Maga szűzanya is, amikor jönnek a napkeleti bölcsek, és elmondanak minden szépet, jót Jézusról, olyan jó olvasni, hogy elgondolkodik fölötte, Mária is. Kezd Isten föltárni, és biztos, hogy a szűzanya örült, és biztos, hogy mint anyának fájt, hogy nem fogadták be. De ugyanakkor a napkeleti bölcsek megjegyzésére, vagy a pásztorok jövetelére pedig elgondolkodik, hogy mi van itt az istáló körül, ami olyan csodálatos. Hát éppen ez, hogy Isten végtelen szeretete lejött, övé közé jött. Ők nagyon kitüntetettek voltak, Mária és Szent József is, meg mi is azok vagyunk. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam, és segítsen benneteket a 2 hétbe a Szentlélek, hogy a találkozók mindig tartalmasak legyenek, amit Jézus fölkínál mindig nekünk, hogy találkozzunk vele. És talán legyen ez az aszkézisünk, hogy akarjuk ezt a találkozót, mert Jézusnak biztos van közölni valója velünk. Köszönöm szépen!
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.
Balogh Gyula adventi elmélkedését hallották.